Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, még mindig Szent Tamással foglalkozunk, Aquinói Szent Tamással, méghozzá a Jézus Krisztusról szóló teológiai fejtegetés, azaz a krisztológia keretében hosszabb időt időztünk az ókornál, de újkori teológusokat is vettünk, és miután Szent Tamás, ahogy sokszorosan említettem, a középkor legnagyobb hatású teológusa, vele többet kell foglalkoznunk az átlagnál. A legutóbbi alkalommal a megváltásról volt szó, Jézus Krisztus megváltói művéről, amelyen azt értjük, hogy az embert a bűnnek, a halálnak a fogságából kiszabadította, ahogy a Jézus neve, lehetne azt mondani, hogy nomen est omen, is jelezte szabadító, mert ő szabadítja meg népét bűneitől, és magának a halálnak a rabságából, föltámadása által. De a megváltásnak kihatása van az ember életére, mert nem csupán az üdvösség megszerzéséről volt szó a megváltásban, hanem az embert átalakította épp azáltal, hogy a föltámadt Krisztust megismerve, életét követve, mint egy beöltözve Krisztusba, mondja Szent Pál, átalakította az emberi életet. És ennek a legkifejezettebb formája a megigazulás, hogy az ember az Isten előtt igazzá válik. Erről nagyon sok szó volt az elmúlt esztendőben, éppen az 500 éves reformáció kapcsán, mert ahogy a protestáns teológiában tartják, Luther nyomán, hogy az egyháznak a hite az a megigazuláson múlik, hogy vagy van, vagy nincs az ember számára. És a reformációnak ez a sarokköve azért is hozható össze Aquinói Szent Tamással, mert a tridenti zsinaton, amely tartott 1545-től 1563-ig, nagyon sok alkalommal foglalkoztak a lutheri megfogalmazással, több szesszió, több ülésszak teret és időt szentelt a reformátorok megigazulásról szóló tanításának. És Aquinói Szent Tamást vették alapul. Tehát így kerül ő ide, holott eltelt vagy, ugye 1200-as évek közepén élt Szent Tamás, ez pedig volt a 1500-as években, eltelt 300 év, és mégis Szent Tamás volt az, aki irányt mutatott a tridenti zsinat atyáinak. Ott a Tridentinumon, amely több helyen volt, mindig két könyv volt kint. Az egyik a Biblia, a Szentírás, a másik Aquinói Szent Tamásnak a szummája, az összefoglaló műve. Tehát nem hajóánál fogva rángatjuk ki ezt a gondolatot most, amikor idehozzuk erre az alkalomra. A megigazulásról, arról is volt szó, éppen a 500 éves évfordulót megelőzően az evangélikusokkal sikerült egy ilyen közös nyilatkozatra eljutni, szembenállástól a közösségig ismertettem, amelynek az volt a konklúzió, a végeredménye, hogy nem kell egymást kiátkozni a megigazulás fölfogása miatt, mert azt két oldalról közelítjük meg, nem azt mondjuk, hogy egyik a másik a helyettesíti egymást, de két olyan megközelítés, ami elfogadható. azt mondják a protestánsok, főként az evangélikusok, hogy a hit által az ember megigazul, Isten megigazítja őt, bűneit nem tudja be, de hálából neki jó cselekedeteket kell tennie. Mert ha nem teszi, akkor nem igaz keresztény. A tridenti zsinatatyái pedig azt mondták, mi is valljuk, hogy első a kegyelem. Nem igaz az a mondás, amit mi ilyen közmondásszerűen idézünk, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, mert én azért tudok magamon segíteni, mert már Isten megsegített, képességeket adott. Ám de én együtt működhetek az isteni kegyelemmel, és ez pedig már kötelességem is. Ilyen formán beleszámítanak a jó tetteim a megigazulásba, az üdvösség megszerzésébe. Tehát egyik helyen előfeltétel, a másik helyen következmény a jó cselekedet. Na de most mi volt Luther korában, illetve mi volt Szent Tamásnál? Luther Márton ágostonos kanonok volt az erfurti kolostorban, és ott kevéssé forgatták a szummát. Nem azt jelenti, hogy nem ismerték, de inkább egy ágostonos vonalat, Szent Ágoston gondolkodását, amiben inkább platonizmus volt, és nem Arisztotelésznek a filozófiája, a váz, azt használták föl. Tehát bátran mondhatjuk, főként ha Luther műveit olvassuk, hogy ő nem nagyon ismerte a szummát, ha jobban ismerte volna, minden bizonnyal nem lett volna elítélőleg Szent Tamásról, mert az úgynevezett Tisrédékben följegyezték a Luther Márton asztali beszélgetéseit, amit ilyen ebéd alatt, vacsora alatt mondogatott, hogy fecsegésnek tartotta Szent Tamásnak a filozófiáját, és hát valamiképpen az volt az álláspontja, hogy a filozófia ne kerüljön bele a teológiába, mert az kiforgatja a Szentírást. Hát mondjuk nagyobb történeti szemlélettel azt kell válaszolnunk már kapásból erre, hogy azok a zsinatok, amelyek megfogalmazták a níciai és a konstantinápolyi hitvallást, vagy a többiek is, hát azok nem, meg a kalkedóni nem filozófia nélkül tették, hanem filozófikusan. Még ha nem is emlegették mondjuk Arisztotelészt, de a filozófia abban is benne volt, tehát a bölcsesség, a bölcselkedésnek a segítségével, hát amikor ilyet mondtak, hogy született, de nem teremtmény, világosság, világosságtól lények, személy, hasonlókat. Tehát már abban is benne volt. És nem kell félteni, hogyha a teológiában a Szentírás és a filozófia együtt van, bár Aquinói Szent Tamás is azt mondta, hogy az csak szolgáló lehet a filozófia, elvezet egy darabig, ahonnét a kinyilatkoztatásnak kell bennünket továbbvinni, de nem olyan, amit ki kell söpörni a teológiából. Mert meg lehet látni azt, hogy a katolikus egyházban, ahol van rendszerezett dogmatika, ott a filozófiát felhasználják, sokkal kevésbé lett kitéve az eretnekségeknek a katolikus egyház. Mert az a felfogás, amit ugye sokat hangoztatott Tordai országgyűlésre, mint eredményre ráfognak, mert nem vallásszabadság volt a mai értelemben, ezt a komoly kutatók is mondják, és sokszor elmondtam, de én szeretem az igazságot, hanem mindenki azt beszél, amit akar. Mindenki azt prédikál, amit akar. És a gyülekezet elfogadja, akkor úgyis jó. Ezért volt az, hogy ugye Dávid Ferenc azt mondja a Szerbantal Magyar Földön, legjobban élt benne az Isten utáni vágy, mert hét vallást változtatott. Végén már már a maga által alkotott vallásból is ki akart lépni, ezért zárták be Magas Déva várába, és ott halt meg. Tehát még az unitarizmust is ott hagyta volna, elment volna a szombatista irányba, mert mindig az, amit ő olvasott és amit érzett, azt prédikálta. Na most, hogyha van egy filozófikus gondolkodás a teológiába, ilyenre nem kerülhet sor. Mondjuk a veszély megvan, hogy merevvé válik a dogmatika azáltal, hogy filozófiai keretekbe van beöntve, de inkább legyen egy kicsikét, hogy is mondjam, kirácsozott, meg bekarikázott, mint hogy szabadon folyjon, és utána ne lehessen tudni, hogy most mit is tanítunk valójában. No tehát, Szent Tamás így fogta föl a filozófiát, és annak alapján ő azt tanítja egyrészt, hogy a megigazulás az üdvösség történeti tény. Az Ószövetségben az Isten az embert igazzá teszi, ha akarja. Bár ő nekik mindig kétségük volt afelől, az ószövetségi embereknek, hogy vajon ők az Isten előtt igazzá válhatnak-e. Elég csak a Zsoltárra gondolnunk, ha vétkeinket felrovod, kiállhat meg előtted, Urunk. És ennek volt a következménye, az a nagyon sok áldozat bemutatás, ami kísérte az Ószövetség rituális rendjét, hogy igazzá akartak válni az Isten előtt, illetve szerették volna a megigazulásukat elnyerni. Na most Jézus Krisztus hozta el számunkra a megigazulást, de ez a fogalom, ez Szent Páltól ered. Tehát ő a római jog alapján fogalmazza meg a megigazulás szót, amit mi hát ugye latinisan justifikációnak mondunk, és Szent Pálnál sem azt jelenti, amikor azt mondja, hogy a hit által, hogy csupán az kell hozzá, az szembe van állítva az ószövetségi törvényességgel, mert az ószövetségnek nagyon rituális volt a törvény, amit nem lehetett megtartani. A másik pedig ő maga is mondja, hát mennyi intelme van neki. Azt mondja, hogy a hit számít, mondja a Galatákhoz írt levélben, ami a szeretet által tevékeny. És ehhez tartozik aztán a hithez a bűnbocsánat, vagy a bűnbánattartás, az Istennek való engedelmesség, és az első és alapvető szentséggel pedig a Krisztusba öltözöttség. Tehát Szent Pálnál is ez mutatkozik meg, hogy az nem egy olyan szerű hit, ami valaminek csupán értelmi elfogadását jelenti. Ahogyan Szent Tamásnál sem azt jelenti az Isten hit, hogy elfogadom a dogmatikai tételeket. Nem ezt jelenti Szent Tamásnál, hanem azt jelenti, hogy elfogadom Isten létét. Isten iránti bizalommal vagyok, de megpróbálom meghatározni az értelmemmel is, amennyire lehet, hiszen Szent Tamás az értelmet olyan adományának tartotta Istennek, ami hát a legcsodálatosabb, és ami már önmagába képesít arra, hogy Isten létét felismerjük. Na most akkor, amikor Szent Tamás ilyen filozófikusan közelíti meg a témákat, akkor nem lehet azt mondani, hogy ő elfeledkezett volna az alapvető feladatáról az egyháznak, hogy hirdesse az evangéliumot. Mert Luther Márton azt mondotta, hogy nem lehet semmi mást eléje tenni az ige hirdetésnek. Ugye miután a hit hallásból ered. Ezt mi is mondjuk. Tehát az ige hirdetés fontosságát Szent Tamás is vallotta, annál is inkább, mert a prédikátoroknak a rendjébe, a domonkosok rendjébe tartozott. Tehát ő nem mondta azt, hogy üljünk le az íróasztalhoz csupán, és akkor dolgozzunk ki teológiai tételeket, hanem roppant fontosnak tartotta, hogy a hitet hirdetnünk kell. És amiben benne van a megigazulásnak a jelen életre szóló kihatása is. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a jelen életet azt átalakítsa a megigazulás. És ne az legyen csupán, mint ugye Luther Márton hasonlatában, hogy Isten befödi az embernek a bűneit. Havas kinn a táj, most ahol leesett a hó, alatta nem lehet semmit se látni, hogy mi van. Ilyen hasonlata van, ugye, Luther Mártonnak, és azt mondja, hogy valójában csak nem tudja be Isten az embernek a bűneit. Erre azt mondja Szent Tamás, hogy nem. Valóságosan eltörli a bűneit, és valóságosan megbocsájtást kap az illető. Na most ezt a Krisztus kereszthaláláról szóló résznél, hogy annak milyen kihatása, következményei vannak, ezt a 49. kérdésből egy nagyon rövid részt felolvasok, mert fölteszi a kérdést, hogy vajon Krisztus szenvedése megszabadította bennünket a bűntől? Vajon Krisztus szenvedése kiszabadította bennünket a gonosz lélek hatalmából? Vajon Krisztus szenvedése megszabadította bennünket a bűnért járó büntetéstől? Vajon Krisztus kínszenvedése kiengesztette bennünket Istennel? Vagy megnyitotta a mennyország ajtaját? Kiértemelte-e az ember fölmagasztalását? Na most az kérdésnek az első fejezetét olvasnám föl, amire így válaszol, mert vajon Krisztus szenvedése megszabadította bennünket a bűntől? Elsőnek így fogunk neki. Úgy látszik, hogy Krisztus szenvedése nem szabadított meg bennünket a bűntől. A bűntől ugyanis csak Isten tud megszabadítani, így hirdeti ezt a próféta. Én vagyok, én magam vagyok, ki eltörlöm gonoszságaidat önmagamért, Izaiás próféta mondja. Már most Krisztus nem mint Isten, hanem mint ember szenvedett. Szenvedése tehát nem szabadított meg bennünket a bűntől. Ugye ez egy alapvető tétel a teológiában, hogy Isten nem szenvedhet. Egy abszolút szellem nem szenvedhet. De az az emberi test, amellyel az isteni logosz, az Isten második személye egyesült, az már szenvedhetett. Másrészt viszont a jelenések könyvében ez áll. Ő szeretett minket vérével megváltott bűneinktől. Feleletül ezt kell mondanunk. Krisztus szenvedése háromféleképpen is a szószoros értelmében előidézőjel oka bűneink bocsánatának. Először, fölszítja bennünk a szeretetet. Figyelmünkbe ajánlja Szent Pál meglátása szerint a szeretetet. Isten azzal bizonyította irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Római levél. Ám de, éppen a szeretet szerzi meg bűneink bocsánatát. Így tanítja maga az Úr. Bocsánatot nyert sok bűne, mert nagyon szeretett. Ugye ezt a bűnös asszonyra mondja, mikor ott megkeni a lábát, olajja. Másodszor. Krisztus szenvedése azzal szerzi meg bűneink bocsánatát, hogy megváltott minket. Krisztus ugyanis a mi fejünk. Ezért szeretetből és engedelmességből vállalt szenvedésével, mint egy szenvedése árán bennünket is, mint tagjait megszabadít bűneinktől. Az ember is keze munkájával végzett érdemszerző cselekedete által megválthatja magát olyan bűntől, amelyet lábbal követett el. Amit tehát a különböző tagokból álló természetes test egy, úgy az egész egyházat is szinte egy személynek tekinthetjük fejével Krisztussal együtt. Az egyház ugyanis Krisztus titokzatos teste. Harmadszor, Krisztus szenvedése, mint létesítő ok, szabadított meg bennünket a bűntől. Teste ugyanis, melyben szenvedett, az istenség eszköze. Itt damaszkuszi Szent Jánost idézi, hogy az emberi test mint egy eszközévé válik a második isteni személynek. Ennek következtében szenvedése és tettei isteni erővel eszközlik a bűnök eltörlését. Az első ellenvetése válaszolva tehát ezt kell mondanunk. Igaz ugyan, hogy Krisztus nem mint Isten szenvedett, teste viszont istenségének eszköze volt. Ennek következtében szenvedése bizonyos isteni erővel rendelkezik, és így ezzel törli el bűneinket, amint kifejtettük. Na most, hogyha nem veti be valaki a filozófiát a teológiába, akkor ilyen gondolatra nem tud könnyedén eljutni, hogy Isten nem szenvedhet. Ugye? Mert így közvetlenül nincs benne a Szentírásban, úgy igen, hogy antropomorf kifejezések vannak az Istenről. Megbánta, hogy ember teremtett, és hasonlók. De egy abszolút szellem nem szenvedhet, hiszen az Isten tökéletessége kérdőjeleződne meg. Hát milyen tökéletesség az, ahol van egy nagy hiány, az a szenvedés. Na most ezért is az embersége az, mely egyesült isteni személyével, az szenvedhetett és így váltott meg bennünket. És aztán utána jön az akaratnak a kérdése a megigazulásnál. Ugyanis, ha egyszer az ember a megigazulásáért tehet valamit, akkor ott az akaratnak szerepe van. Mert ha nem tehetek, hát akkor azt mondom, hogy én predestinálva vagyok. Ugye a protestáns teológiában a predestináció nem egyforma. Más a luteri és más a kálvini. A katolikus teológiában a predestináció pozitív. Predestinálta a szűzanyát arra, hogy Jézus Krisztus anyja legyen. De nincs benne a katolikus teológiában, hogy predestinált volna bennünket a bűnre és a halálra, meg a kárhozatra. Na most miből adódhatott ez? Mert ők is gondolkodó lények voltak, az tény és való. Azt mondja Calvin, Isten minden hatósága olyan szentség, olyan fönnség, hogy ott nekünk nem szabad még megkérdezni, hogy miért teszi ezt így. Mert ő Isten, abszolút Úr. Ugye, mint ahogy a teremtett dolog a teremtővel szemben nem lázadhat föl, mert ő az Úr, az Isten. Ráadásul mindent tudó, mindent lát, mindent tud előre, hát akkor nyilván, ha ismeri a mi sorsunkat, akkor azt is fogja tudni, hogy üdvözülünk-e, vagy elkárhozunk-e. Ugye, radikalizálja Calvin a predestinációt. Luther nem annyira, mert még erőteljesebb az, hogy hinnünk kell, hogy nem vagyunk predestinálva, bár Calvinnál is van egy ilyesfajta kiskapu. Mi azt mondjuk, hogy nincs predestináció a kározatra és a bűnre, van részleges szabad akaratunk. Ugye a hitújítók azt is mondták, hát ha a szabad akarat érvényesül, akkor valamiképpen az Isten ki van szolgáltatva annak, hogy az ember hogy fog cselekedni. Ugye? Valahogy abból indultak ki egy ilyen képben, amikor a tanító mondja a gyerekeknek, hogy gyerekek, én most elmegyek egy órára, mert el kell mennem, viselkedjetek jól. De miután nem viselkednek jól, annak a függvényében fog utána cselekedni, hogy vagy büntet, vagy ha jók, akkor még jutalmaz. Na most az Isten nem szolgáltathatja magát ki egy ilyennek, hogy az embernek a szabad akarata hogyan működik majd a történelemben. Tehát ezért nincs szabad akarat. És itt két eretnekséget kellett még a Aquinói Szent Tamásnak figyelembe venni. Egyik volt a pelagianizmus, ez az ókornak egy olyan eretnegsége volt, amivel Szent Ágoston nagyon sokat viaskodott, mert itt Pelagius nevű pap azt hirdette, Az embernek abszolút szabad akarata van. Jézus Krisztus csak jó példát adott a jóra, a gonosz lélek meg rossz példát, de az emberen múlik, hogy azt csináljon, amit akarjon. Ezt az egyház elvetette. Azt mondták, hogy megsebzett a szabad akaratunk az eredeti bűn óta. De ott van egy manicheus irányzat, egy Mani nevű pap, aki hát kezdve azon, hogy két világhatalmat gondolt, egy abszolút istent és egy abszolút gonoszt, és akkor a között van az ember testi valóságában, ami önmagában rossz, mert hát elfuserált lények vagyunk, az azt mondta, hogy nincsen szabad akaratunk. Nem tudjuk megtenni, amit szeretnénk. Egyébként az egyik legpesszimistább filozófus a 19. században, Schopenhauer, épp ezt mondja, ez a végkifejlete Schopenhauernek, hogy az ember értelmével fölfogja, hogy ostoba a lét. Mert ostoba, azt mondja. Ha nincs Isten, van még valami az elején, de utána szenvedünk, meghalunk, sok küzdelem, abszurd a lét. És az ember élni akarásával mindig tovább-tovább adja az életet is, mert az ösztön és az akaratvilág fölé emelkedik az értelmének. És ezzel magyarázza érdekes módon az ember szemérmességét. Schopenhauer azt mondja, hogy miután rájött arra, hogy nagy bűnt követett el, Schopenhauer mondja, nem a katolikus egyház, hogy továbbadta az életet, ezért mindazt, ami az élet továbbadásához kapcsolódik, az szégyelli. Schopenhauer gondolata. Abszurd a lét. Isten nélkül valóban abszurd a lét. És nincsen szabad akarat, mert az ösztön fölé emelkedik. Egyébként a marxista filozófiában Engels és Marx is azt válaszolja erre a kérdésre, nincs szabad akarat, de ott nem az ösztönökkel, hanem a társadalmi szituáció magyarázza, hogy az ember nem tud kilépni belőle. Mert amely társadalomba született, annak a törvényszerűségei hatnak rá. Csak az a kérdés ezek után, hogy akkor miért vannak bíróságok? Ugye, vagy miért voltak? Ha egyszer a szabad akarat nem működött, hogy lehetett egy embert megkérdezni afelől, hogy miért tette? Márpedig ugye a szabad akarat arra jó, mondja Szent Tamás, hogy igen, az ember jó cselekedhet. Na most mit ír a szabad akaratról? Egy nagyon éles elmű ember volt ez, innét is látszik majd, amit felolvasok. Vajon van-e az embernek szabad akarata? Elsőnek így fogunk neki. Úgy tetszik, hogy az embernek nincs szabad akarata. Akinek szabad az akarata, azt teszi, amit akar. Az ember azonban nem teheti azt, amit akar. Azt mondja ugyanis a rómaiakhoz írt levélben Szent Pál. Nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem amit nem akarok, a rosszat, azt teszem. Tehát az embernek nincs szabad akarata. Feleletül azt kell mondani, hogy az embernek van szabad akarata, különben hiába való volna a tanács, buzdítás, tilalom, jutalom, büntetés. Ez akkor lesz világossá, ha fontolóra vesszük, hogy némely valók ítélet nélkül cselekszenek, mint például a kő, amely lefelé esik, és hasonlóképpen más értelem nélkül való dolgok. Mások ítélet alapján cselekszenek, de nem szabad ítélet alapján, mint például az oktalan állatok. A bárány ugyanis, mikor a farkast meglátja, úgy ítél, hogy előle futnia kell. De ítélete nem szabad, hanem természeti, mert hisz nem összevetés alapján ítél, hanem valami természeti ösztön alapján. Ugyanezt kell mondanunk más állatról is. Volt a rendszerváltáskor a szabad élet, szabad madár. Röpködtek a madarak, márpedig az ornitológusok mondják, hogy a madarak nem szabadok, mert ha elmegy előtte egy olyan állat, legyen az bogár vagy kisebb valami, amit ő meg akar enni, akkor a szabad akarata nem működik, hogy ellenkező irányba repüljön. Tehát pont a madár nem szabad, mert ösztönösen cselekszik. És az állatnak ilyen formában nincs szabad akarata, mert vagy az ösztönei, vagy az idomítottság motiválja őt. De az ember szabad ítélet alapján cselekszik, hisz ismerő erejével ítél úgy, hogy valamit kerülnie kell, vagy meg kell valósítania. De éppen mert ez az ítélet nem természetes ösztönből van, amely pont erre az étcselekedetre indít, hanem az értelem meghányás vetése alapján, ezért szabad ítélettel cselekszik, amely többre irányulhat. Az esetleges valók tekintetében, ugyanis az értelemnek módja nyílik az ellenkezőre is, amint kitűnik a dialektikai érvelésekből is, és szólna ki rábeszélésekben. Ám de az erre vagy arra dologra irányuló cselekvési lehetőségek esetlegesek. Ezért rájuk vonatkozó értelmi ítélet többre vonatkozhatik, és nincs egyre rögzítve, amennyire az ember szükségképp szabad akaratú, merőben azon az alapon, mert értelmes. Itt is lehet látni, hogy milyen magasra helyezi az értelmet Szent Tamás. Ugye az éleknek a legkiválóbb funkciója talán, ugye már a lélekben sok minden van, de az értelem, ami megnyilatkozik. Első nehézségre tehát azt kell felelni, amint fent mondottuk a szakasz törzsében, az érzéki vágyóképesség engedelmeskedik ugyanaz észnek, mégis ellenkezhetik vele, amennyiben rendetlenül vágyódik valamire, amit az ész tilalmaz. Tehát jó az embernek, ha nem vágyódik az ész ellenére. Jó, ha nem teszi, még ha akarná is. Így mondja Ágoston is. Ugye az ész ellenére, ugye? Tehát, hogy milyen jól volna, hogyha mi értelmesen meg tudnánk ítélni csak a dolgokat, csak nehéz, mert ugye a Petőfi mondja, bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik, ugye ott fölé kerülik az értelemnek a vágy, az ösztön, a kíváncsiság és így tovább. Tehát az értelmes vezetés is itt. Ebben is benne van az, hogy bizony valamikor felébe kerül az értelemnek az a sok rendetlen kívánság. Ezért sebzett a mi akaratunk, amit ő tanít a teológia az eredeti bűn kapcsán, és ezt mindenki érzi, hogy sebzetté váltunk. Babicsnak van egy vers, hogy nem hiszek az előre rendelésben, van, mert van szívemben akarat. Tehát akarom, akkor ezt ide teszem, akarom, visszaveszem. Mondjuk a nagy nehézségi, nagy jelentőségi dolgokban sokkal nehezebb ezt megtenni, de végül is meg tudom tenni. Mert egyébként így van értelme az erkölcstannak. Így van értelme buzdítani, meg számon kérni, meg minden, mert van bennünk szabad akarat. És végül is a szentségek fölvételének is ez az egyik alapkiindulása, szabad akarattal jöttél-e ide. A másik pedig a szeretet igazi föltétele is. Mert ha az embernek nem volna szabad akarata, robotként ugyan szerethetné az Istent, de az nem volna igazi szeretet. Az igazi szeretetben benne van a lemondás képessége, benne van az is, hogy most a rövidebbet húzzuk, de megtesszük azért egy nagyobb cél érdekébe. És hát Szent Tamás azt mondja, hogy ezt fontosnak kell vennünk, amikor a megigazulásról van szó. Most Szent Tamás utána tovább fejtegeti, hogy a megigazulás főként a jelen életben meg kell, hogy mutatkozzék az ember életében, méghozzá a reményben és a hitben, de itt felülemelkedik annak a reménynek, amit mi hétköznapi értelembe veszünk annak, hogy ugye remélem, hogy jobb lesz az időjárás jövő héten, hanem az isteni erényekhez kapcsolható reményben és hitben. Tehát, hogy én, hogy a hit a kiinduló pont, itt teljesen egyezünk, ugye Szent Pál nyomán a protestáns teológiával, és a hit hallásból ered, hirdetni kell a hitet, a hit az elsődleges. De utána kell hozzá az isteni kegyelemnek ránkható hatása, amivel mi jót is cselekszünk. Az a remény, amit a megigazult ember val, az azt jelenti, hogy komolyan hihetem például az üdvösségemet. Tehát az nem tudás, de egy abszolút morális megbizonyosodás lehet, hogy remélhetem az üdvösséget. És fölteszi a kérdést Szent Tamás, amit egy átlag ember is felszokott tenni. Jó, én elnyerem az üdvösséget, de ott van az én cimborám, akivel én jó barátságban voltam. És mi van, hogyha ő elkárhozik? Akkor mi van? Ugye? Még Ágostonnál az van, hogy hát az ember az egyéni üdvösségét remélheti. Azt komolyan remélheti, hogy eljutok az üdvösségre. De hogy másokkal mi lesz, azt nem tudjuk megmondani. Szent Tamás azt mondja, azt is remélhetjük. Miért remélhetjük? Mert ha bennünket a szeretet köt össze, akkor az a szeretet az Istenhez köt. És Isten nem fog fölsülni a szeretetben. Ha mi őt szeretjük, nem fog fölsülni. Mert ő a szeretetnek, hogy így mondjam, a léte és lényege. És miután az ember közösségi lény, mondja Szent Tamás, nem individuum. Tehát a platonizmusban még egy Szent Tamásnál is, Szent Ágostánál is az egyéni ember jobban kidomborodik. Nyugtalani szívünk még meg nem nyugszik benned, mondja, ugye, magadnak teremtettél. Nyugtalan a mi szívünk. Ezen a vonalon mennek a hitújítók. Hogyan találok én személyes megváltomra, ez annyiszor előjön a mai protestáns teológiába. A katolikus ember közösségi ember. Még az énekeinkben is benne van. A keresztfához megyek, mert máshol nem leletek. És akkor szétnéz a katolikus ember, és ott talál a kószűzanya. Meg ezt is, azt is ott találom. Ugye a protestáns énekben úgy van, csak Jézus meg én. A katolikus ember szétnéz. Ki van még ott? Az egyházat így fogjak föl ebbe a közösségbe. És azt mondja Szent Tamás, ha te komolyan szereted őt, akkor hihetsz benne. Remélheted, hogy ő is ott lesz, mert Isten nem fog kudarcot vallani. És talán így lehetne mondani mondjuk egy egyszerű hívő számára, amikor jön, hogy hát ő meg tudna bocsátani XY-nak, hát az Isten miért nem bocsát, meg elkárhoztatja. Először is a katolikus egyház senkiről, még Júdásról se mondta, hogy elkározott. Újabb teológiában azt mondják, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy jobb lett volna meg nem születnie, akkor az arra a pillanatra szólt, mint hogy arra a pillanatra szólt, amikor elutasította Péter, távozz tőlem, Sátán. Arra a pillanatra. Tehát még Júdásnál is arra a pillanatra szólhatott, mondja a biblikus teológia mély fölfogása. Tehát még arról sincs kijelentve, hogy elkárhozott. De hogyha én találnék szempontot arra vonatkozóan, hogy ez az ember mégis megmentés érdemel, hogy eljusson Istenhez. A végtelenül irgalmas és szerető Istennél nincs irgalmasabb. Ha én meg tudok bocsátani, akkor Isten is ezerszer meg tud bocsátani. Hanem itt van a megátalkodottság, aki nem is akarja. És itt van ugye, mikor a bűnöket, erényeket magyarázza Szent Tamás is, a Szentlélek elleni bűn az nem egy a bűnök között, hogy valaki lop, csal, hazudik, meg mit tudom én, mit csinál, és akkor van egy Szentlélek elleni bűn. Az egy átfogó. Csakodik a megismert igazsággal, szeretettel, az Istennel is nem is akarja. Ez a Szentlélek megátalkodottság. És ezt nem lehet megmenteni, mert ő is akarja. Na ugye ezt Szent Tamás itt fejteget, hogy a szeretet kiterjednék arra a reményre is, hogy hihetem, hogy akik hozzám tartoztak, azok üdvözülni fognak. És a szeretetet is így fogja föl. Tehát miután ugye az értelem alapján ítél meg sok mindent Szent Tamás, ezért ő nála nem azt jelenti, hogy nincs érzelem, ő misztikus volt, tehát túl volt az érzelmen. Egyszerűen olyan Isten élménye volt neki, hogy mindent el akart üzelni, amit addig írt. Tehát az kizárt dolog, hogy ő benne ilyen ne lett volna, de miután így az értelem alapján közelített meg teológiai igazságokat, ezért azt mondta, hogy az nem lehet egy föllángolás, az a szeretet, amit mi isteni erénynek mondunk, meg olyan érzelemnek, ami ma van, meg holnap nincs, hanem nyitottság Isten iránt, befogadom őt, alázattal engedelmeskedem, hódolok előtte, és ez a szeretetem az Isten iránt, ami aztán visszaárad rám, és ugye ennek azt mondja, külső jeleinek kell lennie a megigazulásnak az ember életébe, és hát akkor itt jönnek a gyümölcsei a Szentléleknek, ez is magyarázza, hogy az ember életén tükröződnie kell. Mint ahogy Chesterton mondta annak idején, vagy a regényében írja, a föld tanulmányában, hogy Szent Tamásnak, a gondolkodónak a homlokán barázdát szántott a gondolat, hogy tükröződött az értelmesség az egész lényén. Tehát azt mondja Szent Tamás is, hogy minden ilyennek, egy megélt hitnek, reménynek, szeretetnek tükröződnie kell, és hát ez valójában az ember számára a legnagyobb elért tökéletesség, hogy ezáltal ez a megigazult életforma jut el az Isten elé, ahol az Istennek egyre mélyebb, egyre, hogy is mondjam, végtelenebb ismeretében lejjük majd örök boldogságunkat. Hogy egyre többet ismerünk meg, kimeríthetetlen és végtelen módon, azért, mert a szeretetünknek is végtelennek kell lenni az Isten végtelen szeretete iránt.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.